Szeretett testvéreim, most az ige iránti tiszteletből fennállt, hallgassuk meg, miképpen szól hozzánk Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő lelke segítségében bízva szeretném hirdetni nektek az ő öröm üzenetét, úgy, ahogyan az írva található Pál apostolnak a Kolossiakhoz írott levele második részében, a 8. verstől a 15. versig terjedően. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Isten egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűntestének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok. Az Isten erejében vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet. Szeretett testvéreim, a felolvasott ige az erősen kapcsolódik, hát egyrészt a kereszteléshez, mint előzményhez, amit volt kiábrázolva a szemünk előtt, másrészt a húsvétnak az üzenetéhez is, a feltámadásnak az üzenetéhez is. És hát elmondhatjuk, hogy a húsvét utáni időszaknak az alapérzése az az öröm kell, hogy legyen, a hálaadás kell, hogy legyen, és a reménység. És az, ami mindezzel együtt jár, ugyanis, hogyha meg vagyunk szabadítva a halál köteleitől, hogyha meg vagyunk szabadítva a mi bűneinktől, akkor ez azt jelenti, hogy ez a szabadság megélésének, a szabadság gyakorlásának, szabadságban való létnek az ideje is. Ami persze nem könnyű, hiszen a szabadság az minden időben és minden körülmények között azért sok próbatétellel jár. Szabad életet választani, még a húsvét után is vagyunk, még ha meg vagyunk is töltve, csurik szent lélekkel, akkor is próbatételeken keresztül történik, bátorságot igényel, és önmagunknak az újra és újra való megtanulása által, pontosabban azoknak a dolgoknak a megtanulása által, amelyek éppenséggel a mi szabadságunkat veszélyeztetnék. Kicsit úgy kellene, hogy legyen a kereszténység, a húsvét utáni kereszténység, mint a megszabadult szenvedélybeteg, akinek most már az életét már nyilván beárnyékolja és ott van jelen, de mégsem kell már, hogy a régi függőség szabja meg. Addig könnyű volt az élet, mert ez adta az élet ritmusát, ez adta az élet szerkezetét, ez tematizálta az életét, hogy kerülgette, mint macska a forrókását, a kísértést, és aztán pedig a továbbiakban, pedig hát az ebből való kijövetel volt a fontos téma. De a húsvét utáni embernek viszont az a nagy feladata van, még hogyha ez a múlt vissza is lopakodik, mert mindannyiunknak az életében visszalopakodhat, hogy most már kezdjen el élni, hogy kezdjen el igazán élni, és ne a régi dolgoknak a meghatározottságában legyen. Hogy egy kicsit megvilágítsam ezt, a biológusok szerint a törzsfejlődés folyamán a rákok fejlődése, vagy bizonyos rákoknak a fejlődése az elvált és két irányba haladt, ugyanis a tengerben ráknak lenni az egy borzasztóan stresszes dolog. A rák az minden lehető élőlénynek és állatnak, madárnak, és halászó, szárazföldi állatnak is szerepel az étlapján, méghozzá az első helyen. A rák az mindig ott a tenger és a szárazföld határán él, a hullámok állandóan csapkodják, ezzel is valahogy együtt kell neki élnie, hogy állandó sodródása az élete, és állandó veszélye. Fő táplálék forrása rák. Úgyhogy voltak olyan rákok, akik ezt a stresszt már tovább nem bírták, és kerestek maguknak elhagyott hagylókat, meg csigákat, és oda beköltöztek, ezeket hívják remete ráknak, aminek több fajtája is létezik, és hát ők így próbálták ezt a stresszt feloldani magukban, ezért persze nagy árat fizettek, mert az ilyen rákok soha nem nőnek meg nagyra, mindig picik maradnak, és a testük pedig a házon belül puhává változik, tehát igazából semmi ellenállást nem tanúsít. Ezen kívül egész nap cipelhetik a házat, ami eredetileg nem kéne, hogy az övéké legyen, mint terhet, és nem áll másból az életük, mint hogy néha félbe kikandikálva élelmet próbálnak begyűjteni. A rákoknak más fajtája viszont ezzel szemben szépen megerősödtek, megnőttek, 5 pár izmos lábat növesztettek, erős, kemény páncél, és hát ilyen félelmetes ollókat is, hogy ezzel is elriasszák az ellenfeleiket, és aztán persze meg kellett tanulniuk a sziklák között elbújni a veszély idején. Hát szóval kicsit ilyen a húsvét utáni élet is, hogy az embernek mindig ott van a kísértés, hogy bebújjon egy csigaházba, hogy valamit, amit az élet olyan készen kínál, életformát, ideológiát, gondolkodási módot, mint meg annyi elhagyott csigaházba bebújjon az ember, és válassza a maga bizonyos szempontból kényelmesebb, egyszerűbb, de mégis csonka életét, vagy pedig egy teljesebb életet érjen, de annak viszont az azzal jár, hogy fel kell nőni, meg kell erősödni ahhoz a szabadsághoz, amire a Krisztus elhívott bennünket. Tulajdonképpen erről szól a Kolossé levél is, egy olyan gyülekezethez szól, amelyik átment egy nagy megtérésen, egy Pál apostolhoz köthető gyülekezet ez, és aztán pedig a nagy szabadulás élmény után a pogány múltat hátra hagyva mégis új dilemmák ütötték fel a fejüket, és új kísértések, kísértő gondolatok környékezték őket. Például, hogy hát elegendő-e tényleg ez a Jézus, meg ez a krisztusi evangélium mindenre? Elegendő-e arra, hogy megmagyarázzunk mindent az életben, vagy azért ki kellene ezt még egészíteni a pogány filozófiával, a pogány praktikákkal, asztrológiával, vagy az elemeknek bármilyen fajta formájával, amit úgy gondolták, hogy az életre nagy befolyással van. Aztán egy másik iránya pedig az volt a kísértésnek, hogy nem kellene megtoldani ezt a keresztséget, amiben részesültünk, a körülmetélkedéssel is. Nem lehetne, hogy meg is hozzá kéne tartozzon az életünkhöz, hogy így is bebiztosítsuk magunkat. Ez is egy jó kis csigaháznak tűnik, hogy azt mondani, hogy igen, mi körül vagyunk metélve, testi bizonyosságunk, külső bizonyosságunk van afelől, hogy mi hát, kiválasztottak vagyunk. És hát egyébként is ott van a kísértő múlt, meg a testnek a gondjai, a betegségek, ugye az a sok minden, amit így lehet összefoglalni, hogy a testnek a gondja, hogy erre vajon mind tud-e válaszolni a Krisztus? Elége az, amit a Krisztusban kaptunk, mindennek a megválaszolására, megértésére, az életünknek az értelmes keretbe való foglalására. Az az üzenete a Kolossé levélnek, talán ez a ha egy szóban össze akarjuk foglalni, hogy teljesség. Teljesség. Erről tesz bizonságot a Kolossé levél írója, hogy Krisztusban megjelent az Istenségnek a teljessége testi értelemben, és aztán szinonémaként használja a teljesség szót és az Isten szót, azt mondja, hogy ti magatok is ezzel a teljességgel kerültetek kapcsolatban, nem kevesebbel, amikor a Krisztust megismertétek, és mindez azért, hogy egy teljes életet élhessetek, ami nem egy könnyű élet, de higgyétek el, hogy ez egy teljes értékű élet, ami nem szorul más pótszerekre és kiegészítésekre. Ezért arról szeretnék én ma beszélni, hogy mi ez a Krisztusban élhető húsvét utáni teljes élet. Először is arról szeretnék szólni, hogy ez az élet egy egészen más, egy radikálisan más élet. Hogy itt kell, ezzel kell kezdeni, hogy valami egészen radikálisan más valóság az, ami a Krisztusban mi kaptunk. Ez a teljes élet egy egészen más élet. Aztán a második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy ez a teljes élet, ez egy és egész élet, amit a Krisztusban élünk, ez egy egészen tágas élet, egy igazán tágas és igazán szabad élet, és harmadszor pedig arról, hogy a Krisztusban élhető élet az, az egész. Csak így összefoglalóan az egy egész élet. Hát először, hogy mit jelent az, hogy egészen más? Keresztség, amikor szóba kerül a Bibliában, akkor annak mindig elsősorban ahhoz van köze, hogy egy ilyen kritikus megkülönböztetésre szolgál. Úgy is mondhatnánk, hogy a keresztség az egy választó víz. Mindig a régi és az újnak az elválasztását jelöli. És mindig valami radikális változást jelöl a keresztség. Ezért hasonlítja Pál apostol egy helyen például a Vörös-tengeren való átkeléshez. Azt mondja, hogy egyik oldalon halál, a másikon élet. Világosság, sötétség. Vagy-vagy. Igen, nem. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak. Ímé újjá lett minden. Minden. Ezt ábrázolja ki a keresztség, hogy minden újjá lett a Krisztusban. És hogy ez visszafordíthatatlan. Éppen ezért aztán használja a Kolossi levél írója magát a körülmetélkedést is, egy, mint a keresztség előképét egy példának, hogy lát, amilyen visszafordíthatatlan történés az ember életében, jelesül férfiak életében a körülmetélkedés, ez egy visszafordíthatatlan dolog, ugyanígy a keresztség is az. Kopt keresztények, akik muszlim többség között élnek, azok a gyerekeik kezére rátetováltatják a keresztet. Hasonló okból kifolyólag, hogy ezt többé le lehessen vakarni, le lehessen tagadni. Aki Krisztusban van, az már nem fordulhat vissza. Ezt a radikális valóságot jelzi a keresztség. És mégpedig éppen mi miattunk, éppen a mi lelkünknek van erre szüksége, mégpedig azért, hogy a múlttal való szakításunk az is valóságos legyen. Ezért mondja, hogy felszegezte a fára, egyszer mindenkorra az ellenünk szóló adós levelet az Isten a Krisztusban. És ez azt jelenti, hogy ha most már beszélünk is a bűnről, mert arról nyilván mindig kell beszélni, de az innentől kezdve már mindig csak úgy lehet róla szó, mint a kereszttel egybekötött valóságról, az adós levélről, ami föl van szögezve a fára. Biztos mások is velem együtt a gyülekezetben olvassák a Szilárdi könyvet, talán szerencsésebbek már el is olvasták a Ván Benyámin Szilárdi Áron életéről írott könyvét, és abban van egy megkapó történet a sok megkapó történet közül. Ván Benyámin a Szilárdi Áronnak a botjairól ír, hogy annak is minden volt egy története. És leír, hogy az egyik ilyen botjának az a története, az egy egyszerű fa bot volt, hogy azt használta Szilárdi Áron leginkább a sétáihoz, és hát sokat bosszantotta azt, hogy a város széli legelőkön, amelyik az egyházhoz tartoztak, de hogy egyébként is valakik abból volt a keresetük, megélhetésük, hogy bizonyos növényeket, ilyen kis cseréket kitépdestek a földből, vagy kiásták a földből, mert a gyökere az vörös festék előállítására volt alkalmas, és akik már kicsit olyan idősek voltak, vagy éppen ilyen munkakerülő, ilyen szerző, mozgó, szabadfajta emberek voltak, azok hát ebből szereztek maguknak egy kis megélhetést. Ezt hagyták is nekik, csak mindig az volt a meghagyás, hogy ezt a gödröt, amit a homokos legelőkön ugye maguk mögött hagynak, ezt temessék be, mert ezek olyanok, mint ilyen sebek a legelőn, és akkor ott terjed a homok, és pusztul a legelő. És volt egy ember, aki ezt nagyon nem akarta megérteni, és miután már több egyszerre rajta kapta ezen Szilárdi Áron, akkor a botjával egy nagyot sújtott a hátára. Ugye a lelkészt úgy nem biztos, hogy mi szeretnénk így elképzelni, amint a bottal odavág, és ugyanakkor hát ő maga is olyan nagy szégyent érzett emiatt, hogy ezt kellett tennie, hogy egy népnevelő célzattal, hogy egy ilyen növénynek egy darabját oda kötözte a botjához, és onnantól kezdve mindig oda volt ez kötve ehhez a bothoz. Most nyilván ez persze, jól kell érteni ennek az üzenetét, ez azt jelenti, hogy ha az embernek van egy szégyene, amit amúgy is olyan nehezen hordoz, akkor egyféleképpen hordozhatja ezt csak el, hogyha oda kötözi a kereszt fához ez a bot, ez jelképezze most számunkra a Krisztusnak a keresztjét, hogy a múlt így tud igazán múlt lenni, hogy ez amúgy is mindig zavarna, ez amúgy is mindig ott lenne bennem, de tudom, hogy a Krisztusban való lét ez egy radikálisan új valóság, ahol a bűnről is már csak úgy szabad beszélni, hogy a megbocsátás összefüggésébe helyezik. Ugye ez a múlt. De persze ez ott van, mégis okulásul. Múlt vasárnap beszéltem a húsvétkor Péterről, ugye, aki háromszor megtagadja Jézus, aztán pedig a Tibériás tó partjára, amikor megjelenik neki Jézus, akkor ugye háromszor megkérdezik tőle a kis reggeli közben, amit készít nekik a parton, hogy Péter, szeretsz-e engem? És nyilván ennek is, aztán pedig utána azt mondja, hogy legeltesd az én juhaimat, vagy őrizd az én juhaimat, mondja Jézus minden alkalom, amikor Péter mondja, hogy tudod, hogy szeretlek. És ennek valami ilyesmi a üzenete, felejtsd el a megbotlásodat, hogy eltévejettél tőlem, gyere vissza hozzám, megbocsátottam, visszaállítottalak. Itt az idő, hogy ne rágódj többé a múltbeli hibáidon, problémákon, ne erre figyelj többé. És ezt úgy leszel képes megtenni, hogyha szolgálod a szükségben lévőket. Vagyis hát tudta Jézus is, hogy Péternek is szüksége van erre, hogy ebbe az újba be tudjon lépni, de csak úgy tud ebbe belépni, hogyha olyan radikálisan kiábrázolódik ő előtte is a múlttal való szakítás. Olyan ez, mint mikor a epekő műtét után odahozza az orvos egy zacskóba az ekkora epekővet, hogy nem tessék nézni, ettől szabadult meg. Mi is így leszünk képesek a múltat múltá tenni, hogyha látjuk, hogy ki van ábrázolva előttünk, hogy az azzal való szakítás, az milyen radikális, az milyen sokba került az Isten fiának, és hogy az egyszer s mindenkorra szól, és hogy ezt nem szabad most már innentől kezdve semmibé venni. Hát hogy lehet azt mondani, hogy a Krisztus és még valami is kell hozzá, hogy megváltva legyünk, hogy új életünk legyen. Hát hogy lehet azt mondani, amikor látod kiábrázolva az Isten fiát, aki a legtöbbet adta oda érted, mindent odaadott érted. Akkor ha van is bűnöd, van is problémád, az ettől függetlenül már soha ne szemléld, és nem is szabad szemlélned. És mindez azért, hogy aztán elkezdjél élni végre. Így mondja ez Pál apostol, hogy Krisztus halálra adatott a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Vagyis a megigazulás azt jelenti, hogy egy új viszony az Istennel, egy új életforma az Istennel. Ezt úgy kell elképzelni ezt a megigazítatást, mintha van egy terítőnk, amit földobunk az asztalra, hogy majd ott lesz megterítve a vasárnapi ebéd, és aztán jön a háziasszony, és szépen így elsimítja, és azt mondja, hogy jó, most már lehet rá teríteni. Hogy ilyen a mi életünk is, hogy el kell jön az a pillanat, amikor azt mondja, jó, most már akkor használatba kell venni, most már el kell kezdeni élni, most már egy új életet kell élni. Péternek ez azt jelentette, hogy legeltesd az én juhaimat. Számodra is kell, hogy ez valami konkrét valóságot jelentsen. Mit jelent elkezdeni ezt az új életet megigazítva? Mert ő ezért támad föl, hogy a múlt az múlt legyen, hogy már azon ne rágódjunk tovább, hanem elkezdjünk élni ő vele. És itt jön az igény második üzenete, hogy azért, mert vár ránk egy fölfedezésre váró élet, egy igazán tágos élet. Ezt olvassuk a 19. versben, az első rész 19. versében. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, tudnélik Krisztusban. És aztán azt is mondja, hogy ti is ennek a teljességnek a részesei vagytok. Ő benne, vagytok benne. Tehát nem az a helyes szemlélet, hogy azt mondom, hogy igen, a Krisztus is része az életemnek, hanem a húsvét utáni életszemlélet az úgy szól, hogy én része vagyok ő neki. Hogy ez a valóság, a föltámadás valósága az valami sokkal óriásibb, nagyobb, mint én, és én ő benne vagyok. És ő benne fedezem föl sok mindent. Például ezt is írja a Kolossi levél, benne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve, hozzá tehetnénk az egész emberiség számára, minden kultúra számára. Minden kultúra a maga útja módján, a maga gondolkodása szerint, maga kultúrája szerint, de mégis ehhez a kincshez járulhat és találhat benne bölcsességet és kincset. Voltak korszakok, amikor ezt elhitte az egyház, és születtek csodálatos felfedezések, a a tudományban is, akár a művészetekben is. És volt, amikor ezt nem hitte el az egyház, mondjuk mint a felvilágosodás idején, az egész európai kultúra azt mondta, hogy ez nekünk, ez kevés, nem elég, és megtagadta azt. Jól lehet, minden bölcsesség és minden ismeret a Krisztusban benne van, ami nem azt jelenti, hogy ne lett volna szerepe akár a filozófiának is. Látjuk, hogy milyen gondolati teljesítmény volt az első századok teológiája is, de ez mind ő benne, ez mind helyet kapott, minden, ami az emberi élethez hozzátartozik. De igazából egy dolog miatt lesz tágas az az élet, amit a föltámadásban kapunk, az a szeretet. A szeretet miatt lesz az igazán tágossá mi számunkra. Utóbbi időben én annyi magányos emberrel találkozom, hogy azt gondolom, hogy szörnyű lehet úgy beszorítva élni, annyira magányosan, minden szeretet kapcsolatból elzárva lenni. Amikor Krisztust felfedezzük, akkor azt is felfedezzük, hogy az ő valósága az tágas, hogy tulajdonképpen a szomszéd is ennek a valóságnak a része, tehát én nyugodtan bemehetek hozzá is. Hogy a szeretet az tulajdonképpen szüntelen határátlépésre jogosít föl engem. Hogy az ismeretlenbe is elmenjek akár az Isten szeretetének nagyköveteként. A szeretet miatt lesz igazán tágas ez az új élet, amit te is kaphatsz. És végül arról szeretnék beszélni, hogy a Krisztusban élhető élet az egész. Ugye ezt olvassuk a 10. versben. Benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez. Más fordításokban egészségről is beszélnek itt valamiféleképpen. Tehát azt mondja, hogy Krisztusban tulajdonképpen ti is felfedezitek a saját magatok egész voltát, az egészségét. És ez egy nagyon nagy örömhír, mert az életben megtapasztalunk sok megkövetkedést, sok vesztességet, betegséget, konfliktusokat, és mégis azt lehet mondani, hogy ennek ellenére és ezek közepette is az ember azt élheti meg, hogy az élete az teljes. Az élete az egész a Krisztusban, hogy egy egész és teljes élet lehetőségét kapta meg tőle. Ugye az külön kegyelem, amikor tényleg összeveszünk valakivel, és ki tudunk békülni utána, akkor így fölélegzünk, és átéljük ezt a teljesség élményt, ezt az egész volt élmény valónknak a megtapasztalását. Vagy amikor meggyógyulunk betegségünkből, és akkor is megéljük ezt a teljességet. De tulajdonképpen arra az itt a lelki gyakorlat, amire Pál apostol is rá akar venni minket, vagy aki a Kolossé levelet írta, hogy nem úgy van ez, hogy ez csak egy-egy föllélegzés erejéig, egy-egy pillanat erejéig tapasztalja meg az ember, hogy egész, hanem hogy ez a valóság. Aztán ez az, ami pillanatokra elfedhet előlünk az élet, az, amikor összetörhetünk, amikor betegségeket élünk át, amikor fájdalmak élnek bennünket, de ez azt jelenti, hogy ez a valóság. A valóság az, hogy már mi a Krisztusban teljessé lettünk, egész lettünk téve. Már meg vagyunk gyógyulva, csak még nem vettünk teljesen észre. Meg van bocsátva minden bűnünk, hogy az a Krisztus, ami Urunk, aki meggyógyítja minden betegségünket és megbocsátja minden bűnünket. Ezt a szemléletváltozást akarja munkálni bennünk a Krisztus és a húsvét után, hogy ezt lássuk, hogy ő benne a teljes élet tapasztalható meg a közösségben is, a megbocsátásban is, abban, ahogyan gyógyít bennünket az Isten napról napra. Ez a tétje a húsvét utáni időszaknak, hogy tudunk-e túllátni úgy a nehézségeinken, hogy látjuk ezt a Krisztusban megkapott teljes és valódi életet. Hiszen erre tanítjuk a mi konfirmandusainkat is, hogy ő neked az az Urad, aki életedben és halálodban, testedben és lelkedben, az egész valódat uralja. Ő a te Urad, ő a te Krisztusod, ő a te megváltód, tőle van az egyetlen vigasztalásod. A második részből vett biztatással hadd fejezzem be, mivel tehát elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, mondja az apostol. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amit tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre erősebb. Ezt kívánom, hogy a mi örömünk, a mi háladásunk ennek az egész valóságnak a felfedezése által napról napra legyen erősen, és legyen igazán örömteli.